Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja a keresztjéről. Tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok, mondta 14. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi szentmisén, amellyel megnyitotta a nagy hetet. A szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődött, ahol 14. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfa ágokat és pálmaleveleket. Ezeket tartották kézben bíborosok, püspökök, az egyház más tagjai és a hívők is. A Szent Péter bazilika előtti szabadtéri oltárnál mondott homíliájában az egyházfő Jézusról, mint a béke királyáról beszélt. Hangoztatta, hogy miközben ő kereszthalálra készül, mások háborút készítenek elő, miközben ő kitart a békességben, másokat az erőszak uralja, miközben ő vigaszt nyújt az emberiségnek, mások botokat és kardokat ragadnak meg. Jézus átöleli az emberiség történetének minden korában és minden helyszínén emelt kereszteket. Meglátjuk benne a keresztre feszítetteket, sebeiben a mai emberek sérüléseit, kiáltásában a most szenvedők sírását, azokét, akik elvesztették a reményt, betegek, magányosok, erőszak vagy háború áldozatai, mondta 14. Leó pápa virágvasárnap homíliájában. A Szent Mise után, az úrangyala imádság előtt mondott beszédében 14. Leó pápa virágvasárnap megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, akik, hangoztatta, a háború miatt nem biztos, hogy meg tudják tartani a húsvéti szertartásokat. Krisztus szenvedéséhez hasonlította a háború sújtotta népek szenvedéseit, és a béke útjának konkrét megnyitását sürgette. A pápa megemlítette azokat a tengerészeket, akik a most zajló háborúban a tengeren veszítették életüket. A föld, az ég és a tengerek az életre és a békére teremtődtek, hangsúlyozta a pápa, aki megemlékezett a Kréta szigeténél az utóbbi napokban tengerbe veszett migránsokról is. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezik az egyház. Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában bemutatott szentmisén elmondta, a passió drámai történetének évenkénti meghallgatása újra és újra alkalmat ad, hogy átéljük és elgondolkodjunk Jézus szenvedéséről. Megindító és lelkünk mélyéig felzaklató ez a történet, fogalmazott. A főpásztor rámutatott, a fizikai fájdalmak mellett Jézusnak meg kellett tapasztalnia a lelki szenvedést és a teljes elhagyatottságot is. A nép szembefordulásánál is sokkal jobban fájt neki a 12 apostol magatartása, Júdás árulása, Péter háromszoros tagadása. A szentbeszédet követően 4, a beavató szentségekben húsvétkor részesülő hívő a főpásztor és a közösség előtt megerősítette szándékát a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia felvételére. A Tisza eltörölné az árkorlátozásokat, a rezsicsökkentést és az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagját vezetné be. Jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth Rádióban. A politikus úgy fogalmazott, Kapitány István egy pillanatra megszegte a Tisza hallgatási parancsát és elárulta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék az áramtámogatásokat, ami egyet jelent a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés eltörlésével, és azt is mondta, megszüntetik a multik különadóját is. Dömötör Csaba hangsúlyozta, a Tisza miniszterelnök jelöltje nem csinált mást, mint felmondta a Brüsszelben feladott leckét. Az Európai Bizottság évek óta követeli az árkorlátozások eltörlését, a különadók kivezetését. Végül az időjárásról. Változatlanul erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Az északnyugati, nyugati határszélen kisebb a csapadék esélye, másutt többfelé várható változó intenzitású eső. A Dunántúlon és északkeleten többfelé kísérik erős, előbbi tájakon néhol viharos lökések az északi asszelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 7 és 13 fok között valószínű. Északkeleten, keleten lehet ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, virágvasárnap. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikus kolléga pedig Karkus István. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, minden megkeresztelt az evangelizáció aktív alanya, akinek következetes tanúságot kell tennie Krisztusról, aszerint a prófétai ajándék szerint, amelyet az Úr az ő egyházának ad. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Rangóni Gábor és Nagy Lucsei Orbán egri püspökökről Budapéter atyát, teológiai tanárt, rádiónk elnökét hallják. A 21 órakor elhangzó hírek után az Itt élünk című műsorunkban Tiszafüredre látogatunk, Szolnok megye alapításának 150 éves évfordulója és a vízvilágnapja alkalmából. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Jules Verne a Dunai hajós című regényének negyedik része hangzik el, illetve az Ondi Magyarok nagyasszonya templom történetét és 80 éves jubileumi szentmiséjét idézzük fel. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkora leltár szól, melyben irodalmi és lelkiségi összeállítást sugárzunk. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 22 óra 5 perckor az Egyház fórumban két témáról hallanak. Elsőként a Szent Januárius kultuszról, valamint magyar vonatkozásairól. Majd Jászdózsáról és Szent Mihály kapcsolatáról lesz szó. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd a Vatikáni Rádió szól. Ezután Bércesi András olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és a mai adásban szokás szerint Budapéter atya teológiai tanárral folytatjuk a beszélgetést egri püspökeinkről. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek, Péter atya, a stúdióban dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hűséges hallgatóink talán emlékeznek, hogy az előző adást Rangóni Gábor egri püspökségével fejeztük be, és körülbelül odáig jutottunk el, hogy Mátyás király, akinek az ő jobb keze volt, kardinálisi, bíborosi rangot kért a regnáló pápától, IV. Sixtustól, és ezt meg is beszéltük, hogy megkapta. Az, hogy ő ferences szerzetesként ugye nem a díszes ruhába járkált, hanem ő meghagyta, illetve ugye ez rá volt bízva, hogy ő hogyan öltözködjön ezentúl. Talán még erről nem igazán beszéltünk olyan sokat, úgyhogy erre is térjünk ki, Péter atya, de az, hogy ha valaki bíboros, maradhat-e az egri püspöki székben? Ezzel folytassuk a mai adást.
Természetesen maradhat az egri püspöki székben. Az más kérdés, hogy mint bíboros, az egyházban is nagyobb dolgokban is számítanak rá, tehát ami messze túlmutat a helyi püspökségén. És hát nyilvánvaló, hogy ahogyan az eddigi életét is láttuk, hogy ő azért Közép-Európában sok helyen megfordult, tehát Hunyadi János harcostársaként ő is itt volt, de volt Csehországban is főinkvizitor, Magyarországon is, utána Mátyás királynak is az egyik jobb keze lett. Így, mint bíboros, most már nyilvánvaló, hogy Róma is számít rá. És akkor éppen ezért következik be az, hogy bár ő egri püspök, közben az Anyaszentegyháznak a bíborosa, és a pápa kinevezi őt a magyarországi legátusának. Tehát az azt jelenti, hogy a pápának a képviselője lesz Magyarországon. Ő azonban mindezek ellenére, hogy ennek a titulusnak, vagy ennek a feladatnak a következményeképpen mindig ott lehetett volna a király mellett, ő mégis visszajött, vagy illetve eljött Egerbe, és tulajdonképpen miután megkapta a bíborosi kinevezést 77-ben, utána 2 éven keresztül huzamosan itt töltötte az idejét Egerben, és hogyha valakinek olyan ügye volt, amihez a pápai legátusra volt szükség, tehát egyházi bírósági ügyek, amelynek ugye feljebbviteli fóruma volt a pápai legátus, azok jöttek el Egerbe, és itt foglalkozott ezekkel az ügyekkel, úgyhogy ebben az időben a várban álló püspöki palotában elég nagy lehetett a forgalom.
És hogy milyen prominens egyházi magas méltóságok fordulhattak meg. Az, hogy ő 2 évig maradt Egerben, tehát 2 év után már azt mondta, hogy na jó, akkor ez a kettő nem fér össze, tehát nem bírja a kettőt együtt, vagy mi más oka volt, hogy ő mondjuk ezután elkerült innen?
Igazából nem rajta múlott, hogy itt maradt Egerben, hanem egy újabb kinevezést kapott. Közben is állandóan foglalkoztatták, tehát a királyi pár is foglalkoztatta, Mátyás király és Beatrix. De tudjuk azt, hogy Beatrix valószínűleg szintén kedvelte őt, hiszen ő volt az, aki fogadta, aki olaszul köszöntött, amikor Magyarországra érkezett, ő volt, aki itt a magyarországi esküvőjüket celebrálta, és így tovább. Tehát ő volt az, aki például elküldte a Német-Római Birodalomba is követként Frigyeshez. De aztán 1479-ben egy újabb változás történik az életében, ami miatt nem csak Egert kellett elhagynia, hanem még az országot is. Ugyanis Mátyás király volt az, aki fölkérte arra, hogy eddig a pápa követe volt Magyarországon, most pedig a királynak legyen az állandó követe a Szentszéknél Rómába. Úgyhogy 79-ben elhagyja az országot, és már nem is tér vissza Magyarországra a későbbiekben. Noha maradt továbbra is egri püspök. Máskor is találkoztunk már ilyennel, elég, hogyha csak az előzőre, Beckenszlóer Jánosra gondolunk, aki még akkor is, amikor már Mátyás királlyal hadakoztak egymással Ausztriába, tehát egymás ellen, még akkor is egri püspök maradhatott, így aztán Gábor püspök esetében ez egyáltalán nem okozott problémát, majd esetleg szólunk arról is, hogy kik voltak, akik az ő hiányában vezették, kormányozták az egri egyházmegyét, de most maradjunk nála, hogy tehát elhagyja Magyarországot, és Rómába megy. Rómában pedig szintén nagyon komoly diplomáciai feladatokat kap, nem csak Mátyás királytól, hanem a pápák is foglalkoztatják. 1480-ban volt egy nagyon érdekes történelmi helyzet. Ez pedig nem más, mint a dél-itáliai Otranto városnak az elfoglalása az oszmán törökök által. Erről úgy keveset szoktak beszélni a történelemben, az, hogy a Balkánon nyomultak előre, és akkor ugye bedarálják a balkáni szláv királyságokat, és utána ugye megjelennek a magyar határon, most éppen itt tartunk, hogy Mátyás király az, aki föltartja őket, de közben a törököknek volt egy érdekes próbálkozása, az 1480-as partraszállás Itáliában, hogy a céljuk az mindig az, hogy elfoglalni Rómát is. Érdekes, hogy...
És ez alatt értjük azt, hogy akkor a szentszéket is gyakorlatilag...
Megszüntetni.
Tehát
ugye ez a
hát de attól mondjuk lehet ott is mondjuk mecsetet, meg tehát nem tudom, iszlám központot létrehozni.
Igen. Tehát az, hogy a kereszténységet egy újabb fronton támadták meg. 1480, ez még az az idő, amikor Európának a nyugati csücskében még jelen vannak a muszlimok, ugye ez a Granada az utolsó erőd, a hozzátartozó területekkel Hispániában, ugye az már csak 1492-ben esik el. Az a nyugati keresztény-muszlim front, mondjuk így, ugye keleten a Balkán, és hát most középen Itáliában is partra szállnak a törökök, és elfoglalják Otranto városát, nagyon sok embert kivégeznek. Egyébként éppen azt hiszem Ferenc pápa volt az, aki több száz vértanút így amblokk szenti avatott. Tehát akik akkor nem tagadták meg a hitüket, inkább vállalták, hogy a törökök lemészárolják őket.
Tehát, hogy itt ennél a partraszállásnál azok az áldozatok, akik voltak, azok nem feltétlenül csak ütközet áldozatai, hanem vértanúságot halt.
Vértanúság, igen. Tehát próbálták őket kényszeríteni muszlim vallás átvételére, azonban ők hajthatatlanok voltak, kitartottak a kereszténységbe, és azért megölték őket.
Kíváncsi lennék arra, hogy ha soha ne éljük meg, De hogyha mondjuk itt a 21. században ilyen esemény történne, mondjuk hány keresztény merné azt vállalni, hogy inkább a halált választja, mint hogy a hitét megtagadja?
Hát,
szerintem nem vagyunk annyira bátrak.
Lehet, hogy nem vagyunk annyira bátrak, de vannak, akik annyira bátrak, mert hogy itt a harmadik évezredben ez már megtörtént, tehát az ISIS, ez a terrorszervezet, ez bizony nagyon sok keresztényt ölt meg így, nem csak ott a Közel-Keleten, hanem Egyiptomban, meg Afrikában is, ugye ott a Boko Haram, igen, a testvér szervezet, és ők ezt módszeresen csinálják, úgyhogy most is szedi az áldozatait.
Csak ugye európai szintéren, hogyha gondolkodom,
hát
akkor...
Hát most nehéz elképzelni valóban, hogy ami, elnézést kérek, nem akarok senkit megbántani, de egy kicsi latymatag kereszténységünk, ez mennyire lenne képes arra. Én biztos vagyok benne, hogy most is lennének olyanok, akik inkább a vértanúságot választanák.
Biztos lennének, csak hogy mekkora számban. Igen, mert hogy tényleg olyan sokat beszéltünk már, pár, mondjuk a mi adásunknak nem az a fő tematikája, hogy ugye szentekről beszélünk, de hát hogy azért elképesztő egyháztörténelemből is, itt püspököknél is mindig felbukkannak ezek a mártírom halálságok, az elképesztő történetek, és hogy ezeket mai aggyal azért így felfogni, hogy mennyire lehetne az ember ennyire. Én nekem minden elismerésem azért, csak ugye nyilván más módszerek is vannak, de hát azért 500 év az 500 év, meg 1000 év az 1000 év, maradjunk ennyiben. Na jó, van, nem itt tartunk, hanem 1480-ban
ott
Radónál. Hogy
miköze mindehhez, ami Gábor püspökünknek, az, hogy a pápa őt küldi Nápolyba, azért, mert hogy Otranto az a nápolyi királysághoz tartozik, és hogyan lehetne megszervezni egy közös akciót, tehát az egyházi állam, illetve a nápolyi királyság közös hadi akciójával hogyan lehetne a törököket kiűzni Dél-Itáliából. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy még Mátyás király is küldött segítséget ehhez a feladathoz, és végül is sikerül a törököket onnan eltávolítani. De a lényeg az, hogy ebben az egész diplomáciai tevékenységben a bíborosunk, az egri püspök, Rangoni Gábor maga is részt vesz, és a pápa, a IV. Sixtus azzal honorálja, hogy három itáliai ilyen birtokot kap, egy apátságot és két plébániát, amelyeknek a javadalmait ezen túl ő kapja meg. Amikor az ő tevékenységét nézzük, akkor azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ő elsősorban Mátyás királynak a követe, állandó követe, és ezért neki ott Rómában elvileg Mátyás királynak az utasításait és az ő érdekeit kellene képviselni. És akkor itt törik meg egy picit a dolog, hogy aki eddig ennyire hűségesen szolgálta Mátyás királyt, itt ebben a szituációban nem minden esetben hajlandó tökéletesen végrehajtani Mátyás királynak az utasításait, és nem minden esetben képviseli őt azzal a határozottsággal, amit a király elvárt volna tőle. Különösen egy eset volt az, ami miatt mondhatjuk azt is, hogy Mátyás királynál gyakorlatilag kegyvesztetté lett, ez pedig, hogy Mátyás király és Beatrix királyné az esztergomi érseki székbe szerette volna kineveztetni Esztei Hipolitot, jegyezzük meg ezt a nevet, Esztei Hipolit. Majd még itt is találkozunk vele, de akkor még kicsi gyerek, és kicsi gyerekként szerették volna kineveztetni, és ugye ő rokonságban van a királynéval. Tehát szerették volna kineveztetni esztergomi érseknek, viszont ugye itt be kellett dobni minden rábeszélő készséget, mert egy gyereket kinevezni Magyarország prímásának azért ez...
Volt már ilyen előtte?
Hát ilyen nem.
És miért ragaszkodtak hozzá a kiskorúsága ellenére is?
Hát mert rokoni szálak
a
is.
A rokoni szálak. Csak hogy a funkcióját akkor sem. Jó, meg lett volna az, hogy aki hogy az övé a szék, de hát ugye a funkcióját amúgy sem tudta
hát
volna
betölteni. Nem, nyilván, de ebben a korban még püspökké se lehet szentelni. Tehát egyszerűen a hatályos kánonjogi előírások nem teszik lehetővé, hogy valaki gyerekkorába, tehát 10 év alatt püspök legyen, nem 10 éves korában sem lesz még püspök, hanem amikor majd eléri a kánoni kort. De igazából itt arról volt szó, hogy, hogy az esztergomi érseki szék egy olyan kézbe kerüljön, amit ők szabadon tudnak irányítani.
És ehhez pápai engedély kellett volna, persze. Rangóni Gábor közbejárását kérte a király. Ő ezt nem is akarta, vagy nem volt sikeres a közbejárás?
Nem tudjuk, nem ismerjük pontosan a történéseket, csak a következményeket. Tehát az, hogy ekkor még nem sikerült Esztei Hipolitot az esztergomi érseki székbe juttatni, és a király ezt úgy értelmezte, hogy Rangóni Gábor nem volt kellőképpen hatékony. Egyébként könnyen el lehet képzelni, hogy ő, aki korábban inkvizitor volt, tehát az egyháznak az érdekeit és az egyházi előírásokat maximálisan igyekezett megtartatni, tehát ő maga is érezte a helyzetnek a nonsense voltát, hogy egy gyermeket tegyünk be esztergomi érseki székben, és valószínű, hogy tényleg egy elnézést, egy kicsit elszabotálta a feladatát, és inkább az egyháznak az érdekeit nézte, mert azt tudta, hogy jó, a királynak ez az érdeke, de az biztos, hogy a magyar katolikus egyháznak ez nem jó.
Igen, ennyi szólva is érdekes lett volna. Amúgy, hogyha...
Fölülkerekedett benne a pap, a diplomata.
De hogyha ő ezt megfelelően delegálja, és ez úgy történik, hogy jó, akkor ez a kérés... Én ebben nem szólok bele, királyom ezt akarja, és ő ezt valóban viszi tovább a pápához. A pápa, ha úgy gondolja, akkor simán ráadja az áldását, és akkor lehet Esztei Hipolit gyermek esztergomi érsek?
Lehet, és majd lesz is.
Nem sokára, de itt az első körös próbálkozás nem sikerült.
Így van, és emiatt a király Mátyás tulajdonképpen megorrol a püspökünkre, úgyhogy a király tulajdonképpen le is akarja váltani. Most, hogy miért nem következik ez be, ennek nagyon egyszerű az oka, ez pedig az, hogy közben meghal. Mármint a püspök. 1486. szeptemberében meghal, és itt ott is temetik el Rómában, méghozzá az aracéli templomban. Na most bevallom őszintén, hogy ezt én sem tudtam, mert ha tudtam volna, akkor...
Célzottan úgy látogatod ezt a templomat.
Így van, mert az aracéli templomban én többször is megfordultam, már csak azért is, mert hogy ugye ott van a Bambino Gesù. Tehát ez a kis Jézusnak a szobra, ami az olaszok számára annyira fontos, egy időben is rabolták, aztán utána megkerült. Na de a lényeg az, hogy többször is volt, ami nagyon szép templom, ugye ez a Kapitóliumnak az oldalában található, egy nagyon szép középkori templom, sok minden érdekesség van benne, de amikor én Rómába tanultam, akkor még nem tudtam, hogy ott egy egri püspök is el van temetve, méghozzá a Szent Bonaventura kápolnában, amelyet maga a püspök építetett a templomhoz.
Mármint, hogy Rangóni Gábor?
Igen. Hát meg volt hozzá kellő jövedelme, a kellő befolyása, tehát ott abban a templomban ő építkezést folytatott, és kialakította ezt a Szent Bonaventura kápolnát. Ugye Szent Bonaventura ő ferences szent, a második generációnak a legnagyobb alakja. Tehát Szent Ferencnek még kortársa volt, és később ugye maga is a ferences rendnek a főnöke lesz, ugyanakkor pedig kiváló teológus, és hát szent, hát tényleg egy szent életet élő valaki, aki 1274-ben pontosan a második lioni zsinaton hal meg, tehát miközben a zsinatnak ő az egyik meghívott teológus szakértője, ezen a zsinaton veszti az életét, úgyhogy a zsinatnak az egyik legnagyobb eseménye Bonaventurának a temetése volt.
A temetés és halála. Most ugye az, hogy ő meghal 1486-ban, de már egy ideje kint tartózkodik, tehát még
hát
ugye...
79-ben hagyja el Egert.
Eger, tehát 7 év. És gyakorlatilag ugye névlegesen ő még mindig egri püspök.
Igen.
Na most ez az, amiről beszéltünk az előbb, hogy tudunk-e arról, hogy ki látta el az egri püspöki széket távolétében?
Igen, tehát több személy is megjelenik, aki az ő távollétében különböző feladatokat lát el az egri egyház megyének a vezetésében. De itt a halálára kanyarodjunk már még vissza, mert itt van egy érdekes megjegyzés, hogy miért is következett be a halála. Most ez, amit most mondani fogok, ez nem biztos dolog, csak van egy érdekes levelezés, amely Mátyás király és az esztei hercegi pár között zajlott, és az esztei hercegi pár, akiknek a fia, az esztei Hipolit, ők írnak arról, hogy a püspöknek az orvosa nagy szolgálatot tett nekik. És ugye ez nagyon félreérthető. Lehetséges, hogy tisztán csak annyit jelent, hogy Mátyás király követét gondosan ápolta, de azt is lehet, és vannak, akik erre hajlanak inkább, mert akkor értelmezhetőbb jobban ez a megjegyzés, hogyha azt a püspököt, aki miatt, vagy aki nem kellőképpen szorgalmazta a kis esztei Hipolitnak az esztergomi érsekké válását, azt átsegítette a más világra. Most csak ilyen érdekességként mondom, hogy egyesek szerint Rangóni Gábornak a halála az nem természetes halál, hanem tulajdonképpen átsegítették emiatt a diplomáciai, vélt diplomáciai malőr miatt.
1420-ban született, tehát tulajdonképpen 66 évesen, tehát akár meg is halhatott volna. Ezt már nem tudhatjuk, a helyzet, a szituáció akár indokolhatná ezt, de... Ne akarjuk ezt feltételezni.
Ne is ragadjunk le ennél, csak ez is ahogyan az is érdekesség, hogy bíboros volt, az is, hogy ilyen magas körökben kellett neki mozogni egyszerű ferences létére. Hát ez meg megint még egy érdekesség itt, illetve két érdekesség, egyrészt a temetkezési helye, másik pedig a halálának a körülményeinek a bizonytalansága. És akkor néhány szemét említsünk még meg, aki az ő távollétében itt az Egri Egyházmegyében dolgozott. Tehát akikről tudunk, az például egy Sirokai László, aki felszentelt püspök volt, csak nem megyés püspök, Misei Prépost, ő volt, aki adminisztrátorként kormányozta az Egri Egyházmegyét, illetve van egy nikápolyi püspök, ugye ez is egy olyan püspöki szék, ami most címzetes püspököt jelent, egy Benedek nevezetű, akit úgy emlegetnek 1481-ben, mint Gábor püspöknek, tehát Rangóni Gábornak a szufragániusa, tehát utódlási joggal megbízott segédpüspöke. Azon kívül helynököket is ismerünk, akik az egyházmegye kormányzásában részt vettek, tehát például egy Kelemen nevezetű, aki a Szentpéter prépostságnak a prépostja volt itt Egerben, aztán egy Cialfis Angelus nevezetű patai főesperest, aki az előzőhöz hasonlóan szintén az egyházjognak a doktora volt, és van még egy Bertalan nevezetű őrkanonok, aki 82-től 87-ig működött helynökként. Illetve még mindenképpen meg kell említeni egy érdekes személyiséget, egy Brixeni Fixadus Fülöpöt, aki, de valószínű, hogy valami itáliai volt ő is, hiszen Brixeni a vezetékne vagy a jelzője. Most ő volt az, aki a püspöki kormányzóként az anyagi ügyeket kezelte, és megszökött. De nem üres kézzel, hanem vitte magával. Így van, amit csak tudott. És ennek az lesz a következménye, hogy Fülöpnek a pápa rendeli el az elfogását és a bebörtönzését, aztán, hogy mi lett a további sorsa, azt már nem tudjuk.
Ez a sok név, akiket felsoroltál, Péter atya, tehát, hogy adminisztrátorként, helynökként, távolítében helyettesítették Rangóni Gábort, na most ezek így paralel, vagy egymás után, vagy mondjuk azért van egy olyan, hogy akkor az egri püspök nevében, egy személyben eljáró valaki, tehát gondolom azért nem öt emberrel illattak alá egy hivatalos oklevelet.
Nem, a helynökök azok egymás után következtek, viszont az előbb emlegetett segédpüspök, az a nikápolyi püspök, aki annyit tudunk, hogy Benedek, ő segédpüspökként nem kormányzója, tehát nem megyés püspöke az egyházmegyének. Tehát igazából a püspök az továbbra is a Rangóni Gábor, és az igazi helyettese az a helynök. Követték egymást ezek, akikről az előbb beszéltem, és közben pedig kinevezték ezt a segédpüspököt, aki majd az utódja lesz Gábornak, de ő közben nem kormányozhatja az egyházmegyét, viszont mint püspök elláthat olyan feladatokat, hogy mehet bérmálni, papokat szentelési tovább. Ugye ami a püspöki méltóságából, illetve a papi rendben elfoglalt helyéből következik. Mert a többiek ezek ilyen kanonok, olyan prépost, ők nem bérmálhatnak és nem szentelhetnek papokat, mert hogy nincs meg hozzá a püspökségük.
Hát nagyon érdekes módon zajlott az ő távollétében itt az élet. Tehát akkor gyakorlatilag 1486-ban ő Rómában meghal, ott is temetik el Rangóni Gábort. Az, hogy távollétében kik voltak egri püspöki jogkörrel felruházva, ezeket itt, ahogy elsoroltuk, de nyilvánvalóan a halálával kellett egy hivatalos utódot választani. Ki lesz ő?
Nagy Lucsei Orbán. Akit szoktak Dóci Orbánnak is nevezni, de ez tulajdonképpen egy anakronizmus, mert hogy hát eredetileg ő egy szegény sorból származó valaki, egy Pozsony megyei várjobbágynak a gyermeke, akinek ismerjük a testvéreit is, tehát volt még rajta kívül fiú testvére, három, és egy nő testvéréről is tudunk, a fiúk Benedek, Balázs és János. Viszont Orbánnak a karrierjével nyilván az egész család emelkedik a ranglétrán, így szerzik meg a Nagy Lucsei javadalmat, amiről a Nagy Lucsei név származik, és utána majd a 16. században, tehát már a mi Orbán püspökünk halála után veszi föl a család a Dóci nevet, tehát ő igazából még nem volt dóci, de mindezek ellenére sok helyen így beszélnek róla, így hivatkoznak rá. Valahogy ez a dóci Orbán jobban elterjedt, talán azért, mert rövidebb vagy egyszerűbb, mint a nagy Lucsei Orbán. Uh-huh. Hát mi azért maradjunk annál, hogy ő alapvetően a saját korában nagy Lucsei Orbánként volt számon tartva.
A Rangóni Gábor halálához képest ő mikor foglalta el az egri püspöki széket?
Hát utána foglalja el rögtön. Igen, csak hát közben van egy kis pikantériája dolognak, ugye, mert hogy kinevezi ki a püspököt. Hát itt megint azzal a helyzettel találkozunk, hogy Mátyás király és a pápa nem ugyanazt a jelöltet választják. Tehát Mátyás király jelöltje, nagy Lucsei Orbán, aki mihelyt megtudja, hogy Gábor püspök meghalt Rómában, rögtön kinevezi, majd látni fogjuk, hogy miért, hogy közben már ő milyen szolgálatokat tett a királynak, tehát hogy őt rögtön kinevezi. Igen, ám csak közben, amikor Rómában meghal Rangóni Gábor, akkor a pápa is kinevezte az ő utódját, méghozzá nem is akárkit, hanem Rodrigo Borgiát, vagy Borgiát.
A Borgia az olaszos elnevezés, a Borgia meg a spanyolos?
Igen, mert hogy ez egy eredetileg egy spanyol család. Így van, egy spanyol családról van szó, Valenciától délre voltak a birtokaik, Gandiában voltak a birtokaik, és Gandia hercegeként apostrofálták magukat, meg a családnak a későbbi ágai azok ott maradtak. Őt
akarta a pápa egri püspöknek?
Igen. Aki akkor már bíboros volt.
Nagyon érdekes, de hogy őt miért hozná ide Magyarországra?
Mert Mátyás király miért akarta ezt a Hippolitot Ferrarából átvinni Esztergomba?
Én értem, csak hogy a pápának egy spanyol honból származó, tehát hogy ilyen kicsi helyre kell, őt nem ilyen felfelé vagy magasabb.
De ő már akkor bíboros volt. Ebben az esetben ez valószínűleg azt jelentette volna, hogy megkapja az egri püspökségnek a javadalmait, ő pedig továbbra is ott marad Rómában, mint ahogy Rangóni Gábor is életének az utolsó éveit Rómában töltötte, a bíborosként a király és a pápák szolgálatában.
Thank you.
ez a Roderigo Borgia azért nem akárki, tehát nem ő az első Borgia, maradjunk az olasz elnevezésnél, Borgianál, tehát nem ő az első Borgia, aki ilyen magas rangra jutott, hanem a nagybátyja volt harmadik Kallixtusz pápa. Őről már beszéltünk, méghozzá Nándorfehérvári diadal kapcsán ő volt a harang zúgásnak, a déli harangszónak az elrendelője. És már a nagybátyja, aki 1455-ben lett pápa, már a következő évben az unoköcsét kinevezi bíborossá, aki akkor még fiatal ember, és hát elnézést kérek, de botrányos életű, úgyhogy maradt fönn olyan levél, ahol a pápa nagybácsi inti mérsékletre az unoköcsét, hogy bíboroshoz méltatlanul
viselkedjen már rendesen, igen. Tehát, hogy hát igen, az életek...
És a későbben ő, aki ugye nagyon fiatalon lett bíboros, a későbbiekben az összes konklávénál neki fontos szerepe van, és ugye lassan most már halad előre a korban is, tehát most már a legtekintélyesebb bíborosok közé tartozik, és az egri püspökségnek a jövedelme azért az elég komoly volt, ezt már korábban is beszéltük, hogy most az úgy jó jött volna neki. Tehát így aztán, tehát a pápa, 8. Ince, őt nevezte ki egri püspökké. Igen ám, csak hogy amikor ugye kiderül ez a kettősség, hogy mást akarnak, akkor végül is vissza kellett lépnie Borgia bíborosnak, és lemondott Nagylucsei Orbán javára az egri püspökségről.
Igen, tehát gyakorlatilag erre lettem volna kíváncsi, hogy lehetett Nagylucsei Orbán, mert azért valljuk be, hogy a királyhoz képest a pápának azért magasabb szinten van a szava.
Igen, de azért egy nagyon speciális helyzetben van a pápaság és Mátyás király, akik kölcsönösen rászorulnak egymásra. Tehát a pápa nem akar nyilvánosan, nagyon nyíltan újat húzni Mátyás királlyal, ahol lehet, próbál például ezt egy Hipolit kinevezésének kapcsán ugye kicsit lejjebb faragni Mátyás elvárásaiból, de ugyanakkor rászorul Mátyás királyra, mert hogy a török veszélyben egyedül ő az, akire számíthat, hogy a törököt távol tartsa Európától és a kereszténységtől.
Mert a többi európai uralkodó az nem ezzel foglalkozik? Hát vagy...
azok még nem érzik a bőrükön a török
Hát igen, veszélyt. Mert a török vonulás az gyakorlatilag telébe Duna minket mente. Kapott el. Igen,
persze,
igen.
Tehát gyakorlatilag a Balkánnak az északi részét Magyarország fedi le, tehát bármerre is indul, ha Adria mellett indul, akkor ugye a Magyar Királyságnak a horvát részével találkozik, ha a Duna mentén, ami ugye általában a legcélszerűbb út, akkor Budán keresztül, a királyság szívén keresztül kell vonulni, hogyha a keletebbre, akkor még mindig Erdélyt találja. Igen. És csak ott nagyon-nagyon oldalt, ugye Havasalföld is Moldva felé, de akkor az viszont nem Róma felé visz az út, hanem a sztyeppék meg felé, ami a törököknek annyira nem kellett nekik a kultúrált, fölépített Európa és Róma kellett volna.
De hogy belegondol az emberiség, hogy azért mennyi mindent köszönhet nekünk, most azért senki nyilván nem vár hálát, vagy nem tudom, tehát hogy ha nem mi vagyunk itt így telibe a vezércsapáson nekik, akkor nem tudom, hogy mi lett volna, mert gyakorlatilag mi voltunk azok, akik tényleg megfogtuk őket, és egy csomó pusztítástól, mert mondjuk nézzük meg, most mind a ketten azért nagy utazók vagyunk, Péter atya, tehát, hogy azért Franciaországban, északon, svédeknél, most akár a környéken is, még mondjuk felvidéken is, tehát, hogy azért mennyi kastély és vár épségben megmaradhatott, mivel mi útját álltuk a töröknek, mi meg azért mennyi pusztítást kaptunk. Tehát, hogy igenis az emberiség legyen nekünk hálás valahol ezért.
Igen, de mi is legyünk azoknak, akik előttünk vállalták be ezt, amíg nem vállalta senki, hanem egyszerűen a történelmi szituáció így hozta. Tehát ne felejtsük el, hogy mi ettől a kortól kezdve vagyunk a törökkel szemben Európa védőpajzsa, korábban mindezt a bizánci birodalom szenvedte el.
Igen.
Tehát ők voltak azok, akik több száz éven keresztül föntartották. Igen, ugye először az arabokat,
igen.
Az arabokat, utána pedig a szeldzsuk törököket, és az oszmán törökökkel már nem bírtak, de mondjuk abban kellett az is, hogy közben a nyugati keresztesek hát kifosszák Konstantinápolyt, meg eléggé tönkre tegyék. Tehát igazából 1204 után már a bizánci birodalom már nem állt igazán helyre. És akkor ez a probléma, hogy miután Bizáncot átlépi az oszmán birodalom, tehát Konstantinápoly még egy kis területen továbbra is fennáll, de hát ugye 1453-ban ez is elesik, és akkor onnantól kezdve tényleg azt kell mondani, hogy az oszmán haderő Európa felé törekedve már csak Magyarország állhatta útját. Ezt megtettük. Szerintem bárki lett volna itt egyébként keresztény nemzet, ők is ezt csinálták volna.
Hát mindenki nem nagyon volt más választás.
De mindenki az életéért küzdött.
Hát jó, de a cél akkor is nyilván az volt, hogy védekezzünk. Tehát nem támadni, védekezzünk valamilyen módon.
Hát Hunyadi János, ő még támadott.
Hát hogyne, persze.
Mátyás király is tessék-lássék, tehát ugye a Szabács ostroma az úgy megmutatta, hogy ő is támad azért, de nem olyan jelentős módon. De a Mátyás királynak is szüksége volt a pápára, mert hogy Európában a pápaság volt az egyetlen olyan hatalom, ami anyagilag támogatta a török ellenes akciókat.
Igen.
Tehát a pápaság Mátyás király uralkodás alatt több százezer aranyforintot küldött a magyar királyságnak azzal a céllal, hogy tartsa föl és lehetőleg támadja meg a törököket. Mátyás király mindig hitegette is a pápát, hogy majd a következő évben harcba száll, hadba hívja a csapatait, és akkor megtámadja a törököt, de annyira ő sem akarta, inkább azt gondolta, hogy és ez reálpolitikusra van ilyen szempontból, hogy Magyarország önmagában európai segítség nélkül nem tud szembeszállni a török birodalommal. Ez a tény. Európa többi állama, amíg a saját bőrükön nem érzi a török veszélyt, addig nem nagyon mozdul.
Hát nem,
és ezért volt az, így érthető meg az, hogy miért kellett Mátyásnak Szilézia, Csehország, Ausztria, azért, hogy egy olyan birodalmat hozzon létre, ami már saját erejében szembe tud szállni a hódító törökkel.
Mondjuk ez azért ő meg is alkotta ezt a eléggé ütőképes fekete seregét, mert hogy azért az egy elég komoly hadseregnek számított a korban.
Igen, bár a törökökkel szemben ez a létszámától fogva is elenyésző.
Igen, de hát mondjuk azért a török óriási tömeggel jött ide.
Igen.
Tehát ez mondjuk nem nagyon tudnék most hirtelen példát mondani, amikor nem az volt, hogy bármelyik mondjuk egy végvár támadásnál nem török túlerő volt, mert mindig török túlerő volt elképesztő.
Igen, tehát mondjuk meg kell nézni a birodalmat, hogy mekkora volt akkor a török birodalom.
Igen. Nagy Lucsei, Dóci Orbán, Rodrigo Borgia után csak megkapja az egri püspöki széket, hogy mikor és akkor mi történik itt Egerbenről, már csak a következő adásban fogunk beszélni.
Mai adásban Rangóni Gábor és Nagy Lucsei Orbán egri püspökökről Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.